És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Az És te ki vagy partnerei a Csíkszentmártoni Bocskorpékség és a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. A következő pár percben a Benedek Húsüzem technológusával, Blénes Judittal beszélgetünk egy benedekes termékről. A Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzemben vagyunk, ahol egy olyan termékről fogunk beszélgetni, amit bevallok töredelmesen, sose kóstoltam a disznófősajtról. Ezért azt kérem, hogy úgy beszéljen nekem róla, hogy kívánjam meg és vásároljak én is.
Ez meglepő, hogy nem fogyasztott disznófő sajtot a Benedektől, nem tudom, más üzemtől igen, de most nem lényeges ez. Nagyon egyszerűen disznófejből van készítve, hátsó csülökből, le van főzve, lepucolva a csontokról, szépen összedarabolva. Utána elkészítjük a felöntőlevet a főzőlépből. Fűszerek vannak hozzáadva.
Ebből lehet megtudni egyet-kettőt? A fűszerekből?
Fokhagyma van benne. És még egyebek, mert érzik az ízén is azért jellegzetessége. Még a másik jellegzetessége, hogy füstölve van, tehát egy füstölt disznófősajtról beszélünk, és ezért nagyon keresett a piacon. Tehát ebből is a termelésünk állandóan magas. Nem fejezem ki magam számokba, de minden nap készítjük. Frissen minden nap készül a gyárba disznófősajt.
Hogyha összehasonlítanánk a kocsonyával, akkor hasonló az íze?
Nem.
Nem?
Nem, hát másabb. Ugye nem hasonló.
Hát, főleg, hogy füstölve is van, ugye?
Igen, ez füstölve van, kocsonyán is füstölve.
Kinek ajánlaná? Vagyis, hogy ha valaki most bemegy vásárolni, akkor egy-két szeletet vásároljon belőle, vagy érdemes megvenni egy nagyobb darabot, mert eláll a hűtőben, lehet tárolni esetleg egy-két napig, vagy hogy ajánlaná ennek a vásárlást?
Hát egy-két szelet szerintem kevés. Túlhozni nem kell, mert minden nap lehet frisset venni, de hát 2-3 napig biztos eláll a hűtőbe, amíg az ember is ugyan kívánja, mert ugye egy nagyon hosszasan letett holmit már az ember nem kíván a hűtőből elővenni, de nem mintha gond lenne vele. Ha meg van vágva, természetesen picit rövidebb, tehát jobban van téve annak, hogy megváltozik valami benne, de például egy ilyen népdisznófő sajt nagyon hosszasan eláll, akár 25-30 napig is semmi gond nincs hűtve.
Hidegtálakra tanácsos vásárolni?
Lehet. Mert nagyon jó az állaga, tehát nem olyan, hogy egy szobahőmérsékletnél megadja magát 10 perc alatt, hanem jól tartsa azért az állagát, és az lényeges a disznófő sajtnál, tehát nagyon jó hidegtálakra is.
Köszönöm szépen, és reméljük, hogy mindenki megkívánta a disznófő sajtot is. Köszönöm.
Reméljük, köszönöm is.
Van udvarhelyen egy fesztivál, amit ha csak kívülről látsz és felületesen ismered, akkor is látod, hogy más, mint a többi. Nekem évek óta van egy olyan érzésem, hogy ez lenne az a hely, ahol szívesen eltöltenék egy-két napot. Persze nem, mint újságíró. Kipróbálnám a bútorfestést, végre leülnék egy szövőszék mellé, mint valamikor nagyon régen. Talán még hímezni is megtanulnék. Amit nagyomám próbált velem megszerettetni, de balkezes lévén nekem nem ment. Fordítva szerettem volna csinálni, így a konfliktus elkerülése érdekében mindketten feladtuk. Szóval ezen az udvarhelyi rendezvényen lehetne jól időt tölteni, akár idén is, július 14-e és 18-a között, a hatalmas udvarhelyi parkban. Amíg ezeket a szavakat leírom, egyre erősödik bennem a gondolat, szabadságot kell venni, el kell menni. Ha szeretnétek megérteni a lelkesedésem, akkor hallgassátok meg a Lőrinc Zsuzsánnával készült beszélgetésem. Népművészetről, értékről, mives emberek sokadalmáról. Tartalmas időtöltést kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a kérésem és beszélgetsz velem. Szóval, hogyha az ember Lőrinc Zsuzsanna nevét ismeri, vagy kiejti, vagy hallja, vagy olvassa, én nem szeretem, amikor azt mondják neked, hogy Zsuzsa néni, mert nem vagy te Zsuzsa néni, hanem, szóval, hogy Zsuzsa vagy, de néni semmiképpen, legalábbis én nem látlak annak, akkor az Artera Alapítvány jut eszébe, és a Mives Emberek Sokadalma, de mielőtt ide eljutnánk, én mindenkit arra kérek, egy kicsit a gyermekkorodról mesélj, hogy hol születtél, és az neked milyen volt, mert biztos, hogy fontos.
Igen, tehát olyan szinten fontos, hogy az, amit most szívelélekkel csinálok, nyugdíjasként is, és igen, néniként, az is a gyerekkoromból gyökerezik. Máréfalván születtem, mondhatnám idézőjelben, hogy kézműves családban, de tudod, régi földműves család, abból éltek meg a szüleim, de édesapám egy ezermester volt, és édesanyám egy életművész. Annyit elgondolom, hogy akárhányszor főút mellett laktunk, székelykapufaragó is volt édesapám, de minden hangszeren játszott, és mindent is meg tudott csinálni, a tévétől, a mosógépig, a lyukasfazéktól, a ablakig kőfaragó volt, tehát nem is tudom, hogy mi nem volt. És édesanyám meg mindig mindent előteremtett. Ahányszor vendég jött be, ez a székelykapufaragás kapuról, ugye központban laktunk, és nagyon sok vendég bejött, és mindig terített asztal volt, és mindig meg tudott kínálni. Nem voltunk gazdagok, de mindig mindenkit meg tudott kínálni, és ez, szerintem ez a vendégszeretet, ugyanezt... Ez volt valamilyen szinten családi központ is a nagy családnak. Ugyanígy bárki a családból hazajött, aki nem Máréfalmán lakott, mindig hozzánk jött. És én azt hiszem, hogy ezt örököltem. Tehát a műhelypadon a gyalú hangjára ébredtem, és a szövőszékbe gyerekként is beleültem. Felnőttként emlékszem, édesapámtól kértem egy, édesapám egy pici vizet adjon, legyen szüves, ültem a szövőszékbe, és elment, és hozott egy pici vizet a pohárba.
Akkor humorérzéke is volt.
Igen, igen, tehát így nőttem fel. Első gyerekként, első két testvérem meghalt, ugye én 49-ben születtem, és két éves is, az egyik két éves korában, a másik hat éves korában meghaltak. Hát el lehet képzelni, hogy akkor, ahogy én megszülettem és megmaradtam, elég nagy öröm volt a családban, és van még két öcsém.
Iskolákat Máréfalván, Udvarhelyen?
Máréfalván végeztem az iskolát, a most Nyírő Józsefről elnevezett iskolában, a Bán Feri tanítóbácsi volt, a tanítóbácsim nagyon szerettem, majd Kis János volt, később a mezőgazdasági suliban voltak tanárok, ő volt a 5-től 7-ig, mert mi voltunk az utolsó korosztály, akik még 7 osztályt végeztek, és a gimnáziumban 11-et. Tamás Járon, akkor Dr. Petru Góza gimnáziumban végeztem filológia szakon.
De te már akkor tudtad, hogy igazából a kézművesség az fontos lesz az életedben, vagy ez később alakult ki?
Nem hiszem, nem tudtam én semmit. 18 éves voltam, mikor férhez mentem. A férjem Kadics Falvi, ő dolgozott akkor már a kisipari szövetkezetnél. akkor még az akarat, mert utána vált le, és akkor ő a cipészekhez került. Nem tudom, tehát szerintem ez a kisipari lét határozta meg azt, hogy ezzel lehet hivatásszerűen foglalkozni. Nem sok ember tudja elmondani magáról 73 évesen, hogy most ugyanazt csinálom, mint 20 évesen, mert 20 évesen kezdtem tanügyi személyzeti osztályfelelős voltam, és bőriparban inasokot képeztünk. És most vannak cipész inasaim, inasok. Tehát képzés, cipész képzést indítottunk. A munkát találtuk ki legelőször, hogy tenni valamit azokért az emberekért, akik például az inasaim voltak, vagy az olyan emberek, mint édesapám, hogy megmutatni egy kicsit a nagyvilágnak, hogy mennyi értékes ember van. Ez volt az első, és ennek a mozgatórugója az egész család volt. Tehát Melinda volt, aki megtervezte a logót, Melinda Zsuzsa Kati, Zsuzsának a férje, Horváth Karcsi, közösen a konyhába született meg ez is, hogy mi legyen a neve, hogy a budapesti mesterségek ünnepéhez hasonlóan, mert az már akkor létezett, mi is szedjük össze itt Romániában, Erdélyben, Székelyföldön azokat a kézműveseket, akik valamit alkotnak, és megmutassuk a nagyvilágnak. Tehát a faluról kihozzuk ezeket az embereket. És így született meg a Míves Emberek Sokadalmának az ötlete. Mindig mondom, hogy olyan szinten a székely ember is sose pénzkeresetre megy, hanem munkát keres. Így mondták, ugye? Na, mi is a munkát találtuk meg. Az, hogy ezt miből hozzuk létre, fogadunk se volt senkinek se. Nekem se, de a gyerekeknek egyáltalán, lányoknak. És én szerintem akkor is megsegített az Isten, mert ilyen előadókkal kezdtünk, hogy Sebő Ferenc, de összejött, rájöttünk, hogy ennek kell egy szervezeti háttér is. Ugye én egy elvileg kisipar, de állami intézményben alkalmazottként dolgoztam. Fogalmam nem volt, hogy mi az, hogy létrehozni egy szervezetet, és azt vezetni is. Fogalmam nem volt. Ezt ugye a szükség hozta. Akkor megalapítottuk, ez egy családi alapítvány, tehát Melindáék a kurátorok. Annak idején az indulásnál nagyon-nagyon sokat segített mindenféle szempontból Kolumbán Imola, akkor ő alapította meg Udvarhelyen a Turinfo irodát, ő vezette elég sokáig, és ő volt, aki segített abban az időben nagyon sok mindenben, és ő is kurátora volt az induló alapítványnak. És ahogy elindult ez a Míves Emberek Sokadalma, az akkori médiában volt egy olyan újságcikk, hogy derültékből villámcsapás. Tehát úgy jött be tulajdonképpen, mert hogy ilyen tiszta csak népművészeti rendezvény Erdélyben most sincs sok. Ugye van Szentgyörgyön is, tehát hogy is mondjam, látogatottabbak vannak, mert össze van mással társítva. De olyan, hogy csak népművészeti rendezvény legyen, olyan, tudtam, ez az egy van itt Erdélyben. És érdekes módon a 2000-es évek elején az egész országot és Magyarországot is összejártuk, Jastó, Tulcsiáig, Krajováig, Szobozia, tehát Nagyvárattól Szatmárnémetig a férjem volt úgymond az ötletadója, kivitelezője, ilyen faszerkezető zsindeje födött sátrakba egyedi megjelenés volt. Tehát ez is adott egy nagyon érdekes szintet, színvonalat annak a rendezvénynek, hogy egyforma sátrakba voltunk. Hát nem volt az egyszerű nagy teherautóval szétszedhető volt, de hát el lehet gondolni egy zsindegtető azért az tetemes mennyiség, meg súly, meg minden. Na, nem volt egyszerű, végigcsináltuk. Volt benne nagyon sok öröm, és volt benne keserűség is.
Szeretném, ha mindkettőről beszélnénk, de előbb mondjuk el, hogy a lányok, a Melinda és a többi lányok, a te lányaid igazából, hogy ez derüljön ki annak is, aki esetleg nem ismer titeket, és hogy kicsit mesél az elsőről, a legelső alkalomról, hogy az más volt valamiben, mint a mostani, illetve hogy látod így ennyi év távlatából, hogy sikerült az?
Tehát akkor azt is mondom, hogy négy lányunk van. A negyedik lányomat én a három lány kérésére, közkívánatra, természetesen a mi döntésünk volt. Az első úgy indult, hogy 89-es forradalom alatt a férjemmel eldöntöttük, hogy erre a szabad világra nem gondoltuk, hogy milyen lesz akkor még sokkal euforikus hangulatban, eldöntöttük, hogy kell még egy gyerek. Amikor mások autóért mentek külföldre, mi gyereket terveztünk, ugye? Meg is lett, azt elvesztettem milyen nagy hévvel, és utána annyira rámálltak a lányok, hogy orvossal beszéltek minden, hogy szóba se jöhet, semmi bajom nincs, nyugodtan vállalhatom, úgyhogy eredetileg 39 éves koromban kellett volna szüljek, de aztán 42 éves koromban megszültem a negyedik kislányunkat, aki mindenkinek a kisbabája volt. Sokan mondták, hogy milyen érdekes, hogy én megtanítottam a gyerekeimet gyereknevelésre. Tehát mindenki úgy szerette, tehát mindegy élő kisbaba, játékbaba úgy játszottak vele. Hatalmas nagy korkülönbség van, hát a legnagyobb lányom 23 éves volt, Melinda 18, Zsuzsa pedig 13 éves, amikor szültem Esztert, de ő is 29 éves, és ő maradt itthon egyedül, a három nagy lány, férjek után általában kimentek külföldre. És ők voltak a bázisa, tehát mindent mi csináltunk az első Műves Emberek Sokodalmán. A takarítástól, installáció felszerelése, plakátolás, vendégek fogadása, megnyitás, protokoll, tehát a legalsóbb szintől a legfennig az égvilágán mindent, és ugye mindez természetesen honorárium nélkül, mert hogy nem volt miből. Tehát egy ilyen családi alapítvány, az is lehet, hogy én nem jól helyezkedtem, annyit gondolok, hogy azért vannak civil szervezetek, ahol van egyfajta működési költségük, mert valahogy másképp szervezték az életüket. Nekem szerintem ez a legnagyobb hibám, és 10 év után a tizedik Műves Emberek Sokodalma után a család kiállt ebből a szervezésből, mert egy olyan érzés volt a mai napig is, hogy ez a rendezvény nem kell a városnak. De érdekes módon a Hagyományok Háza volt elnöke, most az Erdélyi Hagyományok Háza vezetője, Kelemen László, 1999-ben, amikor szerveztük az elsőt, ő azt kérdezte Horváth Karcsitól, hogy miért Székelyudvarhelyen. Azt mondja, ő például inkább Segesváron szervezni. Na, hát sokszor gondoltam, hogy lehet, hogy ő sokkal jobban belelátott ebbe, mint mi, de hát ilyen lokálpatrióta szinten azt gondoltuk, hogy mi ezt azért egyértelmű csak Székelyudvarhelynek akarjuk. A cél az volt, ahogy említettem, hogy az embereket megmutatni a nagyvilágnak, és ez egyfajta turista csalogató legyen a nyáron, és ez így is volt, tehát utazási irodákkal kapcsolatunk volt, és autóbuszok jöttek a rendezvényre. Aztán 10 év után azt mondták a lányok, hogy nem, és én nem tudtam elengedni.
Mielőtt erre rátérnénk, hogy erre a váltásra mondod, hogy nagyon sok örömed, és nagyon sok keserűség is volt. Előbb az örömökről beszéljünk egy kicsit.
Azért sikerült nekünk az első 10 évben nagyon-nagyon híres embereket, együtteseket meghívni ide Székelyudvarhelyre, olyanok, akik sosem jártak itt, mert a lányoknak volt egy kapcsolatrendszere, Horváth Karcsinak, mint zeneszerző, és így például, mondom, Presser Gábor úgy jött el, hogy nem kért honoráriumot. Egy baráti társasággal jött Londonból a királynőnek a zenekarának a vezetője, még az is itt volt, és mi annyit tettünk, hogy egy repülővel jöttek, hogy egy kis busszal Székelyföldön körbe hordoztuk, így biztosítottuk a szállásukat. Nálunk ettek a konyhában, mert arra pénz nem volt, hogy vendéglőbe vigyük, de nagyon jól esett a turos puliszka is, amit a sógornőm főzött. Ugyanez volt a többi együttessel is. Például volt egy olyan, amikor a Kaláka és a Sebő együttes is meg volt hívva, és persze ők is itt tettek a konyhába, és elmondták, hogy tudnak egymásról, de konkrétan egy asztalhoz 20 éve nem ültek le. Ezek voltak azok az élmények, meg akkor esténként, ahogy végigbeszéltük, hogy mi hogy volt a... Mindig csak a szépet emlegettük. Nekem az is fontos volt, hogy együtt látom a családot, még ha dolgoztak, akkor is nagyon keményen. A szervező kollégák is szép lassan kialakultak, azokkal együtt itt esténként. Tehát egy ilyen lecsengés volt. Talán ezek voltak a legszebbek.
Tudod, így, ahogy meseled és hallgatlak, egyszerűen szerintem az emberek nagy része el sem hiszi ezeket, hogy van ilyen. Tehát, hogy ez meg tud születni egy ilyen dolog.
Igen, és a családban tényleg nagyon ritka, de van, most nem jut eszembe, de tudom, hogy van még ilyen családi alapítvány. Tehát, hogy egy család dönti el, hogy valami értéket szeretne létrehozni és promoválni azokat az embereket, akik értéket alkotnak.
Akkor milyen mesterségek voltak? Még mindig itt maradva az örömöknél, mert nem felejtettem azért el a keserűséget sem. Tehát, hogy mesterségek mások voltak, mint most?
Valamivel alakultak. Egy picit, elég sok mesterség átmegy úgy már az iparművészetbe, de az alapítványunknak a célja, tehát 2005-től az Artera tagja a Magyarországi Népművészeti Egyesületek Szövetségének, és ott nagyon magas szintű szakmai bizottságok vannak, meg elvárások. Van, amivel a kézműveseink nem mindig értenek egyet, de a lényeg az, hogy nem lehet ugyanazt reprodukálni, amit ezelőtt 100 évvel a dédnagyanyáink vagy anyáink készítettek, mert arra nincs igény. Ha meg nincs igény, akkor Akkor meg miért dolgozzál azért, hogy betegyék a szekrénybe, mert hogy látom én, hogy mennyi mindent ide hoznak kézmunkákat, mert hogy, és van, aki kukába dobja. Tehát nekünk az a célunk, hogy a gyökereket megtartva, megismerve, abból újat alkossanak az emberek, olyant, amit bármilyen modern lakásba be tudsz tenni, mint lakberendezés, vagy ruhába fel tudsz venni. Tehát nem feltétlenül muszáj székely ruhába, de a székely ruhának a mintái, a szabásformák, tehát ezek, hogyha megjelennek, és most már egyre több ilyen ember van. Tehát most nekünk ez a feladatunk, hát jó 10 éve azért ezt csináljuk, ezekkel a képzésekkel is, képzések, továbbképzésekkel is, hogy éljenek is meg az emberek ebből. Tehát ez az egyik legfontosabb dolog, hogy ha pedig nem olyan készítenek, amit el is tudnak adni, nem érnek meg. De ez nem azt jelenti, hogy a piac valami gicses dolgot szeretne látni, azt nem. Tehát mi egy ízlés, mi, tehát ezt, amit úgy értem, hogy a kézművesek, akik hozzánk csatlakoznak, ízlésformálók kell legyenek. Tehát aki odajön, annak az ízlését is az szerint az érték felé. Érték és letisztult formák vele irányítani.
Erre mindjárt rátérünk, mert akartam is erről kérdezni, hogy lehet megtartani, hogy ne csúszson át a gizsbe, mert elég sok olyat lehet látni, de előtte még beszéljünk a keserűségről. Hogy...
Most jókor kérdezted a keserűséget, mert hogy olyan öröm van bennem, hogy nem is tudom. Már volt olyan, hogy a padlásról mentem fel, és ott sírtam, hogy a gyermekeim ne lássák, hogy az ő kedvüket ne vegyem el, mert mindig az anyagi probléma volt a legnagyobb. Hát 10 évig én a telefonszámlájukat nem tudtam kifizetni a gyermekeknek, nem, hogy valamit egyáltalán adni azért a profi munkáért, amit ők letettek, vagy kunyerálni, kuncsorogni, hogy ki tudjunk fizetni egy együttest. Tehát ezek voltak mindig az anyagi vonzata, de hála a jó Istennek, tehát elvileg az erkölcsi siker mindig elnyomta ezt. Tehát, és most azért nincs bennem keserűség, mert úgy képzeld el, hogy ez a 19. Míves emberek sokadalma lesz, és most olyan támogatást kaptunk, amilyen a 22 év alatt soha.
Lehet, a tavaly kellett volna, akkor kérdezzelek, már csak azért is, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy akinek egyesülete vagy alapítványa van, az a jó nagy zsíros pályázatokat írja, és jön, dől a pénz, és dől a lé. De ehhez tudni kell azt is, hogy egy pályázatot megírni borzasztóan nehéz. Így van?
Nehéz, de nem is az. Nehéz megírni, se elszámolni is, hanem az emberek tudatában, pláne alapítvány, mit mondjak, hát 80%-ában az embereknek úgy betül le, úgy cseng le, hogy abba úgy dől bele a pénz. Mert hogy az ilyés alapítványból indulnak ki, a szülőföld alapítvány, tehát régebb, ugye, és ezek pénzosztók voltak. Általában az alapítványok pénzosztók, de mi nem. Mi a munkánkot tettük bele, és abban az alapítványban azon a tőkén kívül, amit mi befektettünk, egyértelműen törvény szerint, hogy ezt létre lehessen hozni, azt már rég felhasználtuk, a saját munkánk, tehát az egész családnak, a 3 gyereknek és a 3 gyermek társainak, mert tudod, zenész, filmrendező, tehát jó szervező, tehát mind olyanok voltak, akik szívvel lélekkel odaálltak pénz nélkül. És nekünk ez a tőkénk. Tehát nem az, nem a pénz. Pályázatokról nem is beszélünk. Megír az ember 10 pályázatot, megnyert 2-3-at, aztán mikor el kell számolni, akkor legalább 10-szer visszaküldik, mert ezt még így kell fordítani, és azt úgy kell, tehát erről nem is akarok beszélni.
Jó. Visszatérve a Gics kérdésére, azt látni, most hogy legyen, hogy mondjam, hogy legyek őszinte, de mégse bántsak senkit. Hogy lehet azt megtartani, illetve hogy nehéz-e, különösebben nehéz-e, és nagy munkát igényel-e az, hogy a mesteremberekkel megértetni, hogy meddig lehet elmenni, vagy hol van az a kompromisszum, amikor még eladható valami, de még mindig értékes, vagy melyik az a pont, ahol átcsúsznak abba, amikor már tulajdonképpen gyártósorrá válnak. Tehát, hogy működik ez?
Nem azt mondanám, hogy nehéz, hanem inkább az a gond, hogy azok az igények, amit mi is promoválunk, amit jónak tartunk, nem jut el az emberekhez. Ezt ott látom, hogy a Hargita megyei Vámszer Géza népiskolával partnerségben szervezzük a tárgyi alkotó mesterségekben képzéseket. Na most, és itt csak olyan alkotások születnek, olyan mesterekkel, hála jó Istennek, akik ezt a vonalat képviselik. Nem jut el az emberekhez az információ. Tehát sokszor olyan is van, hogy ugye ősszel indulnak a képzések, és valaki januárban tudja meg, hogy van, és hogy ő mióta keresi. Nem tudom, tehát az is egy gond ebben az esetben, hogy a médiát nem minden, a média nem minden szegmensét érdekli az az érték, vagy ez a része. És nem jelentetnek meg híreket, nincs pénzünk, hogy fizessünk erre. Tehát sokkal nagyobb népszerűsége van annak, hogy valaki valakit leüt, vagy ezt csinál, vagy azt. Tehát a botrányok sokkal jobban mennek, vagy a bonyodalmak. Sose felejtem, mert ez is egy érdekes dolog. A bárba volt szervezve, ugye a rendezvény is ott volt a régi igazgatóval ilyen szóváltás. És ezt én nagyon őszintén elmondtam egy újságírónak, hát nem gondoltam, hogy az olyan cikket vittyentett, sokadalom, bonyodalom, na, az volt a legnagyobb reklám.
Egyébként rákerestem a nevedre is, a Mives emberek sokadalmára, és ez volt az első cikk, amit kiadott.
Na, ugye? Mondom, tehát ez az, hogy... De gondolom, hogy a médiát azért nem érdekli, mert szűk az a szegmens, akit ez érdekel. És azért nem olvassák el. Na, hát ez is így érdekes, ez a legnagyobb gond. Kevés, aki megkeres azért, hogy ezt népszerűsítse.
De egyébként igény van a képzésekre? Jelentkezők vannak? Az embereket érdekli még? És van, aki még tanítson?
Igen, tehát pont ez a lényeg, hogy most még van, aki tanítson, például a cipészmester is, ugye 70 éves, hogyha ha most nem indítjuk el, minden alkalommal elmondja, hogy ó, Zsuzsika, 10 évvel ezelőtt kellett volna, na, de hát akkor még nem volt ekkora igény rá. Vagy például a Kovács mesterség, hát a cipészt is, a Kovácsot is 2 évet hirdettük, de hát a Kovács mesterség akkora népszerűsége van, hogy másodében 13-an végeznek, első év is van.
De még mondjuk-e, hogy milyen képzések vannak, akkor már legyen ez a reklám helye.
Igen, tehát ebben az évben 9 mesterségben és közel 100 résztvevőnk van, tehát ez azt jelenti, hogy igen, mégiscsak érdekli, és még ami egy általános információ az, hogy általában főiskolát végzett embereket érdekli ez a mesterség, ez annyira érdekes, és olyan jó közösségek vannak, hogy tiszta öröm közöttük lenni. 9 mesterség: kovács, szövéshímzés, ács, nemezelés, bútorfestés, gyöngyfűzés, viseletkészítés, cipész.
Köszönöm szépen. Ezek mind udvarhelyen vannak?
Igen, de vannak kihelyezett képzéseink is. Inkább tovább képzésnek nevezném, például most Széken indítottunk el, és jövőtől, hogyha lehet, akkor ezt rendes 2 éves képzésé szeretnők, mert hogy nagy volt az érdeklődés. Ott is ugyanaz a helyzet. Megvannak a régi minták, a széki minták, azok gyönyörűek. De már azt nem veszik úgy meg, azt a agyonbart terítőt, vagy na, tehát ott nagyon kellett ez a továbbképzés. Magyarországról hívtunk a előadót, népművészetmestere, oktatókat, az szem előtt tartva tudott, hogy egy proféta sem jó a saját hazájában. Tehát most már nem mondják meg nekünk a tudit, hanem olyan embert hívtunk, akit már magas szinten elismerik, és volt is. Ez így szerencsére jó sikerült, tehát lesz ennek folytatása. De Bágyban például, tehát egy-egy olyan ember, mint Bágyban ez a Pálffy Tünde, aki csak úgy kitalálta, megírta a pályázatot is rá, és összefogta a fiatalokat, még a fiúkat is, időseket, tehát ahol unoka a nagymamával együtt hímez, vagy sző, olyant, amit most az asztalra fel tudsz tenni. A hímzőmesterek nálunk Molnár Ibolya a szövésben, Takács Gizike, mind a kettőt értik, de azért most már elég jól elhatárolódott, hogy Ibolya a hímzésnek a tudója, és Takács Gizike a szövésnek, és olyan szinten képezik ők saját magukat, sokat jártak továbbképzésre, meg mindent lefotóznak, mindent öregektől megkérdeznek, mindent felkutatnak, és megtanulták az újratervezést. Most, hogy ha Széken indul, akkor ők lesznek az alapképzők, és még hívunk meg majd előadókat. Na, tehát Ez, ahol van egy-egy ilyen közösséget összekovácsoló kovász ember, mint Bágyba Pálffy Tünde, vagy Kénoson a református lelkész, vagy... Tehát azt szoktam mondani, hogy minden közösségben kell legyen egy kovács, Piroska néni. Tehát ő volt nekem az etalon, tehát ő volt az, aki... Idegeneket hívott be azért, hogy a székelykapukat felértékeljék, mert az emberek a pajtába tették, levágták, s vaskaput tettek. És ez így volt ez a folyamat, és ezt a folyamatot állította Piroska néni azzal, hogy idegen embereket hívott. Mert ha ő mondta, hogy az olyan, azt úgy nem fogadták el, és ez mindenben így van. Tehát... minden közösségbe, tehát egy kívülállóra sokkal jobban hallgatnak, meg akkor megoszlik. És olyan sokszor van, elmondják például Ibolyáék is, hogy sokszor van, hogy akik részt vesznek, van, amikor még azoktól is tanulnak, pláne az ilyen idősebbektől. És igen, tehát azt mondom, hogy a kézműves mesterséghez kell egyfajta alázat. Tehát úgy értékeled, úgy magadénak tekinted.
Te hogy látod azt, hogy a nagyanyáink korabeli munkák, most konkrétan a munkákra gondolok, nem feltétlenül a tudásra, megvannak még? Elő lehet őket szedni innen-onnan, vagy tényleg mindent tűzre dobtunk?
Hát most már nagyon sokat. Nagyon sokat, de az a szerencse, hogy például a bútorfestésben is vannak könyvek, mert a hozományos ládáktól a padládáig, meg szekrények, meg ágyak, meg mindent ott a 90-es évek elején innen kiúztak, kivitték mind nyugatra ezeket az értékeket, tehát nagyon kevés van meg. De az viszont már nagyon értékes és nagyon jó dolog, hogy itt a tanfolyamon vannak olyanok, akik a nagymamáik bútorát a régi házba meghagyták, azt csiszolják le, és azt akarják újra festeni. Ez nem egy jó motiváció, hogy megtanulj bútort festeni. Nem feltétlenül eladásra szánt termékeket készítenek, hanem nagyon sokan ajándékba, és a másik a sajátját. Csiki Csongor, onkológus orvos. Szerintem egy pszichológus is, tehát a férjem 5 évet neki köszönhet, hogy még élt a betegsége után. Például ő is saját maga festette, tehát szándéka volt, megkeresett, hogy a saját bútorát fesse meg. És van ilyen ember.
De jó nekik, mert még van, amit elővenni és megfesteni. Ez csak egy kis irigy zárójel volt. Hogy látod azt, hogy akik megtanultak mondjuk 10 évvel ezelőtt egy-egy ilyen tanfolyamon az alapokat, használták később, vagy nyilván 100%-ban nem fogják, de hogy sokan megmaradtak, sokan vannak, akik esetleg melléktevékenységként vagy főtevékenységként ezt végzik?
Is. Tehát nagyon sokan vannak olyanok, akik tényleg saját kedvtelésükre tovább is folytatják azt, amit tanultak. Nagyon sokan vannak olyanok, akik az akkori mesterség mellé még tanultak, és most is nagy mesterek is vannak, itt muszáj megemlítsem Szász Jutkát, a bőrdíszművest, akit én fazekasként ismertem meg, aztán majd bútorfestő, akkor majd nemezelő, most bőrműves, és most a cipész tanfolyamon is részt vesz. Tehát olyan ember, hogy én már nem tudom, de minek meg tud csinálni. Na, most vannak hozzá, nem sokan mondjuk ilyen szinten, de vannak. Tehát olyanok vannak egy része, aki saját kettelésre készíti el ezeket az alkotásokat, de vannak olyanok, akik vállalkozásként művelik. Én azt mondom, hogy az alapítványnak a célja, és ennek érdekében tettem is elég sok mindent, hogy ezek az emberek lehetőleg abból éljenek meg, amit szeretnek elkészíteni. Kolumbán Gábor szerint a kézművesek szabad emberek. És legyen minél több szabad ember. Ezért nagyon rég, hogy cél lenne az, hogy Romániában a kézműveseket értékeljék. És itt hála jó Istennek, akármennyire nem vagyok én ilyen, tehát nem jó helyezkedek, de most mindenféleképp a jelenlegi politikum többek között Antal Lorenz szenátor személyében, aki beadta már, és érdekes módon egy cigány képviselővel, szövetkezve persze aztán még másokat is maga mellé kellett toborozzon a kézműves törvényt, amit az Alkotmánybíróság visszautasított, de már a képviselő ház szakmai bizottságában van, tehát újra. Tehát lesz kézműves törvénye Romániának, amit nem lehet mondani, hogy sok európai országban van. Van például Norvégiában, de Magyarországon nincs. Tehát már a magyarországiak irigyelnek is. És ezt én egyedül, tehát egy olyan ember, Tehát aki ott van, és aki ezt szívügyének is tekinti, de gondolom, hogy Antal Lóránt azért úgy az édesapjától is hozta ezt az igényességet, vagy ezt a értékelését ezeknek, hogy akkor ezt megléptem. És a második, amit szintén Antal Lóránt szenátornak köszönhetünk, hogy ez reméljük, hogy meg lesz, hogy a kézművesek el lehet képzelni, aki alkot valamit, elmegy a piacra, nem a piacra, hanem egy fesztiválra, népművészeti rendezvényre, hogy eladja a portékáját, és akkor babráljon a kasszagépivel, otthon könyvelőt fogadjon meg, minden. Ezt hogy lehet elképzelni? Na, és hogyha van az ANAF-nak törvénye arra, hogy ugye kötelező a kasszagép mindenkinek, aki elad valamit, de nem kötelező a termelőknek. Hát akkor miért ne lehetne ott egy vesző, és utána kézművesek, akik a saját alkotásaikat adják át. Nem beszélek a kereskedőkről. Ők, mint kereskedők, egyértelmű, hogy azt... De az a termelő, aki elkészít mondjuk egy bicskát, és azt mondja a vevő, hogy jaj, hát csak ennyi pénzem van, és akkor nincs itt fix ár. Azt mondja, hogy... tessék, látja, hogy nagyon szeretné megvenni. Tehát ezt nem lehet kasszagéppel ilyen kordába tartani. Na, tehát ez az egyik, és akkor ezt a szenátor úr intézi, vagy például Borbó Csaba, aki most tervezzük mi már tavasz óta, Magyarországra, tehát iskolarendszerben kellene oktatni ezeket a kézműves mesterségeket. Ez lenne a tervünk. Ezzel kapcsolatosan beszéltem a Hargita Business Centernél Szakács Pál Istvánnal is, és ő is ezt jónak látta. Azért bele mindenféleképp, mert egy nagyon... okos, tehetős embernek tartom Istvánt, és ahogy vezheti azt az egész centert látszik, és ugye lesz még egy inkubátorház a kézműveseknek is. És akkor ezzel együtt két dolgot kellene elindítani. Mindenféleképp ott legyen egy gyakorló műhely, és középiskolai szinten tanítsák a kézműves mesterségeket, mert ahogy mondtam itt, több mint 80%-a mind felsőbbiskolát végzett ember, aki ide jön tanulni. Tehát legyen meg mindenféle tudása ahhoz, hogy ezek nem csak ilyen piaci termékek, ezek alkotások, ehhez egy csomó mindenféle kreativitás, meg minden össze kell jöjjön az embereknek. És ehhez akkor iskolát létesíteni, ami például példaértékű Magyarországon a Nádudvari kézműves szakiskola, ahol végeztek nekünk is diákjaink, többek között Szász Judit is volt ott, és arra a mintára ezért mennünk kell a Hargita megye tanácstól, a népiskola, Vámszer Géza népiskola igazgatójával, és jó magam Nádudvarra, hogy ezt megnézzük, végig tárgyaljuk, és akkor itt is hozzunk létre egyet. És ez még mind nem elég, mert azok az emberek, akik elkészítenek valamit, nagyon sokan, tehát nem készítenek annyit, hogy ők saját maguk kimenjenek eladni valamit. Pláne a mostani körülmények között. Ezért jó lenne létrehozni egy szövetkezetet. Igen, és annak a helye ebben az inkubátorházban lenne. Tehát, hogyha ezek így mind megvalósulnak, akkor én úgy gondolom, hogy igenis, most is gazdasági tényező a kézműves vállalkozás, de valós gazdasági tényezővé válik a kézművesség Romániában.
Befejezésként, mert lejár az adásidőnk, idén is lesz Míves emberek sokadalma.
Lesz új helyszínen, a Székelytámadt várban ásatások, régészeti ásatások vannak, így ott nem tudjuk megtartani, a központi park és a művelődési ház koncertterme ad helyet ennek a rendezvénynek. Még volt, annak idején Kolumbáni Molával szerveztünk, nem a Míves emberek sokadalmát, de úgy a turisztikával összekötöttük egy ilyen népművészeti kiállítást, és az is, tehát szép volt, szép a park, nagy területen van, úgyhogy
gondolom. Július
14. 4-én indul Csomortáni Gál László képzőművésznek a kiállítás megnyitójával, ami mellé társul Fehér Árpád, mozgássérült amatőr festőnek a kiállítása, tehát két festészeti kiállítással indul, és 15-én reggel 10 órától a Valódi Értékek konferencia, ahol pont ezekről beszélgetünk, mint most veled, tehát kézműves törvény, ez a kasszagépes dolog, milyen lehetőségei vannak, hogy kell közhűsége, mennyire fontos a kézműveseknek a közhűsége létrehozása, sokkal jobban tudnak együtt dolgozni, mert közhűség nélkül szerintem ilyen egyedi farkasként elég nehéz.
Hát van munka, úgy tűnik, úgyhogy nem unatkozol. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát kívánok.
Köszönöm szépen.
Ez volt az És te, ki vagy e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt az órát. Találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. Partnereink a Csíkszentmártoni Bocskor Pékség és a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!